hallójárat. Az egyik fülünkön be, és a másikon is. Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, Hajdú Károly a vendég, szerintem rengetegen ismerik filmekből, meg hát minden volt Katona József Színháztól, Sputnik Hajózási Társaság, Vígszínház, most éppen Örkény Színház, olyan nagyon azért nem melegedett meg sehol, majd nyilván erről is dumálunk, hogy na, akkor miért is nem. A második részben pedig jön a kritikai rovatom, dumálok az Állharcos Bárról, tudják, most nyáron is játszik az Operaház, és hát folytatom a Gyulai Várfesztiválos kalandjaimat mindenféle produkciókkal, zenéssel, kamara előadással, ezzel azzal. Na, hát akkor én most már hozzászoktam, hogy körülbelül minden ötödik beszélgetést azzal kezdem, hogy és a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumban, és hogy az tényleg annyira jó volt, mint amekkora legenda, hát valószínű, mert egyszer rengetegen kikerülnek onnan, az neked is jó volt. Drámatagozat,
hát,
ugye?
Tulajdonképpen ez szinte minden beszélgetésben előkerül. Igen, nekem is olyan jó volt.
És miért?
Nekem is olyan jó volt. Hát nagyon nehéz ezt így pár mondatban összefoglalni. Egyszerűen a szellemisége olyan pedagógusok voltak, akiktől nem csak a tananyagot lehetett megtanulni, hanem lehetett velük beszélgetni bármiről, akár iskora időn kívül is, föl lehetett hozzájuk bármikor csöngetni, akár hétvégén, amikor ott maradtunk a koleszban, egy teára, lehetett beszélni velük hétköznapi dolgokról, szerelmi bánatról, irodalomról, színházról, bármiről. Irgalmatlanul sokat köszönhetek azoknak az embereknek, és akkor most így muszáj megjegyeznünk egy szomorú dolgot. A napokban hunyt el Perjesné Dózsa Erzsébet, aki az egyik alapító tagja ennek a tagozatnak, illetve hát az egyik alappillére és oszlopa volt. Az Erzsi, aki többek között nekem is színházi alapismereteket tanított, és filmesztétikát, és stb. Szóval nem véletlen, hogy mindenkinek fáj a szíve ezek miatt, az emberek miatt, illetve hát a tagozat miatt is, mert valóban rengeteg pedagógus, újságíró, színész, filmes, és még sorolhatnám.
A fáj a szíve onnan. Ugye azt jelenti, hogy most kieszelték, hogy na, akkor ez ne legyen többet, mert hogy itten ilyen valami zenés képzést akarnak helyette. Jó néhányan, akik oda jártak, nem tudom, hogy te is, aláírtak egy petíciót,
Igen, ez persze, hát természetes, hogy aláírtuk sokan, illetve hát rengetegen csatlakoztak volt szentesiek, illetve aztán már nem volt szentesiek is ehhez a megnyilvánuláshoz, vagy nem is tudom.
És eredmény semmi?
Nem, semmiféle eredmény nincsen. Nem igazán értem én, annak ellenére, hogy elolvastam ezeket, amik az újságban, a sajtóban megjelentek ezzel kapcsolatban, és valóban, hogy a zeneiskolával kötnek valamilyen egyességet, tehát hogy tényleg...
De hát legyen zeneiskola, és hát miért ne lenne, de legyen, de maradjon meg mellette az, ami eddig kiválóan működött.
Persze, ezt nem lehet érteni az egészben, ezért mondom, hogy nem igazán látom át, nem tudom, hogy bárki átlátja-e azokon kívül, akik egyébként ezeket a döntéseket meghozták, nem tudom, hogy...
De miért az emberben megfordul, hogy mi ez egy ellenzéki helynek számított, vagy...
Volt egyébként egy ilyen, azt hiszem, volt egy diák színpadi előadás, Matosi Bolya csinálta az osztályával valami, ami nem tetszett az akkori városvezetésnek, vagy volt valami botránya körül. Ez egy egyszeri eset volt, ez talán még annak idején, ez jó pár éve volt a sajtóban is megjelent, de én nem gondolnám, azt pontosan azért tartom ezt személy szerint is felháborítónak, mert éppen mi volt szentesiek tudjuk azt elmondani, hogy milyen iszonyatosan sokat tanultunk a magyar kultúráról. A legtöbb népdal, amit egyébként ismerek, az Szentesi Horváth Mihály gimnáziumból ismerem, és ugye Bácskai Miska bácsi, amikor ezt a tagozatot elindította, hát akkor még nem, nekem már csak drámatanárom volt még az utolsó, és aztán teljesen nyugdíjba ment, de hogy ő ugye pont, hogy a leges-legelső években, hogyha az ember utána olvas, ő pontosan ilyen népi játékokkal csinálta a diákszínpadot. Tehát, hogyha a hagyományainkra hivatkozunk, akkor pont egy ilyen helyet nem kellene, hogy is mondjam, csak olyan értelemben megbolygatni, hogy a régi sok-sok évtizedes tartalmát elvenni, vagy kiherélni. Szóval nem igazán látom értelmét, mert az, hogy legyen még mellette zenei képzés is, vagy nem tudom mi, az persze, hát miért ne legyen. De egyébként tulajdonképpen teljesen megváltoztatni valami hosszú évek óta jól működő dolgot, azt egyszerűen nem fér a fejembe.
Te egyébként is mondtál olyat egy interjúban, hogy hát majd nem tudod, mit fogsz tudni mondani a fiadnak, ha fölnő, hogy miért nem csináltatok ti valamit, bár gőzöd nincs, hogy mit lehetett volna, vagy mit lehetne csinálni, és ez már nyilván országos dolgokra vonatkozik, de hát mi ezek is, kihatnak akár egy Szentesi gimnáziumra.
De hát egy Szentesi gimnázium szerintem egyébként egy országos dolog. Tehát az nem is tudom, kulturálisan, és amennyire szerintem kell, hogy számítson a kultúra egy társadalomban, ez szerintem ez egy országos dolog, hogy egy ilyen típusú és ilyen
mit mondasz majd a fiadnak? Vagy?
Hogy mit mondok a fiamnak? Igen, beszéljünk erről. Figyelj, igazából nem tudom, azt biztosan, hogy mondjuk, ha egyszer csak egy ilyen cikket elolvasunk az újságban, hogy mi történik a Szentesi drámatagozattal, és ez igazából senkit nem érdekelne, és akkor azonnal a különböző netes platformokon a volt szentesiek, attól függően, hogy ismerik-e egymást személyesen, vagy nem, azonnal összefognak, és két nap múlva lesz egy ilyen hosszú-hosszú lista, hogy nem értünk ezzel egyet,
jó,
és gondolják.
Jó, de hát mondhatom, hogy halottnak a csók.
Hát jelen pillanatban halottnak a csók, de más nem lehet csinálni. Illetve hát pont az elmúlt napokban szintén egy ilyen interjúban jött ez szóba, és beszéltünk arról. Én jelen pillanatban, illetve most már néhány éve egyre inkább azt látom, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit mond, akár igaza van, akár nem. Tulajdonképpen csak egy ilyen nagy kásás információs zajba megy bele töltelékként a legtöbb vélemény, gondolat, kiállás, stb. Szóval ezt nem nagyon látom most így érvényesnek, halottnak a csók alapon, de mégsem lehet azt, tehát hogy azt mondanám a fiamnak, hogy hát figyelj, amit te tudsz, azt tedd meg, többet úgysem tudsz tenni, de azt legalább tedd
és
meg.
És szerinted a színház mit tud tenni? Tehát ugye te nagyon sokat dolgoztál, és nyilván dolgozol is még Bodó Viktorral, tehát amikor mondjuk, és benne voltál olyan előadásokban, amiket támadtak is, amiatt, hogy na hát aktuál politizál, és hát nem ez a színház dolga, miközben hát már az ókorok görögöknél is mondjuk egy Arisztofenész névvel címmel hát ugye írt emberekről abszolút felismerhetően. Tehát mondjuk a Bodó megrendez a Vígszínházba egy revizort, és abban olyan kiszólások, beköpések, utalások, stb., hát amik eléggé egyértelműek. Akkor ennek van hatása? Vagy tulajdonképpen ez is hát egy ilyen szellemi önkielégítés, hogy jó, hát mi megmondtuk, azt ennyi.
Hiszek abban még mindig, hogy több, mint szellemi önkielégítés ennél, annak nem is lenne nagyon értelme. Tehát az a típusú előadás engem sem érdekel, amikor azt érzem, hogy hát igazából ezt tulajdonképpen a készítők vagy a rendező ettől jól érzi magát, de igazából nem oszt, nem szoroz. Nyilván ezek személyes, teljesen szubjektív vélemények. Viszont az, hogy ne foglalkozzunk, ugye a színház ne foglalkozzon aktuál politikával, nem is aktuál politikának nevezném ezt, hanem társadalmi kérdéseknek. És az sajnos nagyon nehéz elválasztani sokszor az aktuál politikától, hiszen a politika az nagyon-nagyon sok esetben társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Hogyha most ilyen nagyon száraz pénzügyi vagy gazdasági dolgokról beszélnénk, az is érint téged is, engem is, nyilván közvetve vagy közvetetten, tehát sajnos egyszer csak társadalmi kérdéssé válik. Az, hogy a színház ne beszéljen társadalmi dolgokról, az ugye egy nonsens. Tehát, hogy persze, hogy beszéljen. És amit mondjuk a revizor, és igenis hiszek benne, hiszen ugye Isten nyugosztalja a Benedek Miklóst, tehát, hogy ugye nekem ő volt tanárom még a színművészetén, és hát tőle igen sokat meg lehetett tanulni a pesti kabaré műfajáról. Ha történt valami reggel, az már este elhangzott az nem tudom melyik Orfeumban, vagy valamelyik kabaréban. A legjobb fajta, legnemesebb értelemben használom a kabaré műfajt. Ez ugyanúgy a magyar színházi nyelv része. Erre azt mondani, hogy ez ne legyen, hát az megint csak szerintem lehetetlen. Ez lesz.
Ugye, hát tulajdonképpen Bodóval indultál a Katona József Színházba, jött át annak a kamrájában. Én láttam is, és még nagyon bírtam is az Attakot, aminek abszolút a főszereplője voltál. És egy totál szétesett családról szól, ami hát nem is funkcionál családként. Tehát most, és hát ez, ha úgy tetszik, ezekben a családok életébe is belegyalogol gyakran a politika, mint ahogy itt Kelet-Európában a történelem is belegyalogol általában mindenki életébe.
Ja, igen, igen. Ez valóban nem változott, sőt, ugye ebben a mostani bemutatónkban, az Örkényes, az Eszképben, szintén egyébként a magánéleti része, amit ugye te is láttál, írtál is róla, hogy ez a tanárházaspár, ott is ugye tulajdonképpen a konfliktusnak a fő forrása az, hogy a házaspár egyik fele, ugye a nő az maradt a tanári pályán, a tüntetések után, és a férj pedig nem maradt. És ugye ez egy...
Mert nagyon nem bírja elviselni, hogy nem tud megélni a...
Hát stb.
Fiziában. De aki nem tudná, hogy ez tulajdonképpen egy modernkori Don Quixote sztori, hogy a tanárő elmenekül a számítógépes játékoknak a világába, és ott vívja a szélmalom harcát.
Igen, igen, igen. Szóval, hogy ez nem véletlenül ez a momentum, hogy tulajdonképpen egy kapcsolatot, vagy egy igazából jó működő és szereted teli kapcsolatot is meg tud mérgezni, egyszerűen ez közéleti kérdés, hogy mondjuk jelen esetben, az elmúlt években melyik az a pedagógus, egy pedagógus házaspár, aki azt mondta, hogy már pedig maradni kell és csinálni, ilyen és ilyen feltételekkel is, és a másik meg azt mondja, hogy így viszont nem lehet, akkor én kilépek. És ez eredményezhet olyan ős konfliktust két ember között, egy házaspár, egy pedagógus házaspár, ami aztán konkrétan megmérgezi, holott ők szomorú az egész, hiszen ők nem tehetnek erről, ez pontosan az, amit te mondasz. Hát nem véletlenül került ez bele az
ebben. Igen, hát itt a végén van egy kvázi azért happy end, hogy van egy ilyen szemi közben az egész nagyon groteszk és abszurd dolog, a végén tulajdonképpen van egy realista jelenet köztetek, egy már klasszikus szerelmi jelenet, ahol azért ti nagyon hittetteztek egymás mellett.
Hát igen. Ugye ez lenne a jó végkifejlet. Mindennek ez lenne a jó végkifejlet. Bár én azért azt hiszem, hogy lehet ott azt a végét így is és úgy is értelmezni.
Hát fanyar azért, tehát nem egy ilyen rózsaszín amerikai...
Hiszen egy realista jelenet, de mégis egy ugye egy teljesen nem létező virtuális közegben bagoló lóval, és egy ilyen, tulajdonképpen a semmiben, egy ilyen virtuális térben ülve. Szóval azért vannak ott negatív előjelek is ebben.
Nyilván a te életedben is többször belegyalogolt a politika, például hát a Sputnik hajózási társaság, amit ugye a Bodó csinált, meg kellett szűnnie, mert hát minimális támogatást sem kapott aztán már, és állítólag azt te mondod valahogy, ezt a Embronni Katicát, ami egy remek előadás volt, ez 10 000, azaz 10 000 forintból bírtátok csinálni. Az azt jelenti, hogy egy fillér gázsit se kaptatok meg, vagy a kiállítás összege volt.
Nem tudom, erre így nem emlékszem, ez a 10 000 forint lehet, hogy egy másik előadás, de teljesen mindegy, a Hebronni Katica is nagyon-nagyon-nagyon kevés pénzből készült.
De meg volt arra 15 000 is.
Meg volt arra 17 000 is a kapjából, tehát tényleg. Jó, de igen, tehát valóban nagyon kevés pénzből készült. Vannak egyébként, tudjuk, nagyon-nagyon jófajta színházat lehet csinálni a semmiből, csak ugye nem lehet minden típusú színházat semmiből csinálni, tehát erre nem szabad hivatkozni. De valóban igen, tehát tényleg az volt, és ugye valami ilyesmi volt a mondat, vagy a gondolat erre, hogy hát ezek a társulatok, többek között a Sputnik Hajózási Társaság úgyis külföldi koprodukciókból, külföldről hozza a pénzt, tehát akkor miért kellene?
Mert ugye amúgy volt már annyira híres, hogy már...
Hát, hogy nagyon sok külföldi. Igen. Hát igen, de alapvetően meg itthon szerettünk volna működni, és nem inkább külföldön, hanem néha külföldön, és főleg itthon. De hát ez megint csak, ugye, szájíz kérdés, hogy ez így mennyire népnemzeti gondolat, mert szerintem az, de lapozzunk. Szóval, hogy igen, de hogy ez... Azóta ez nem az, hogy nem változott, ez igazából csak rosszabb lett. Tehát, hogy ugyanezt történt tulajdonképpen a narratívával, most ami legutóbb.
Szinte ami... több fiatal, 4 tehetséges rendező, és több színész ugye összeáll.
Így van, igen. Tehát, és ez lényegében ugyanez a jelenség, amint megszületett a gyerek, és elkezdett járni abban a pillanatban. Elkezdett vérezni a lába, és haldokolni kezdett.
De szerinted egyébként ezt miért? Ezt én, tehát ugye már egyszer nem értettük, hogy Szentest miért kell mármint a drámatagozatot legyalulni. Én őszintén szóval ezt se értem. Tehát ezek kis terekben játszanak a függetlenek, akik neked mindig nagyon fontosak voltak, de soha nem volt olyan, igen, hogy te nem játszottál, akármilyen hú, de közszínházma voltál. Tehát kis terekbe 50, 70, 100, na max 200 ember. Pintér Béla kivétel volt ott az Újpesten, okay, mert oda befértek több mint 400-an, de hát ez rendkívüli. Szóval, hogy félnek ettől, hogy 100-200 embernek ti, mit tudom én, mit mondtok. Szóval az ember tényleg nem érti. Miközben azt muszáj lehetne fölfogni, hogy ezek a független előadások egy része. Nem mindegyik, egy része ugyanolyan blöff, mint a közszínházi előadások.
Abszolút. Abszolút.
De egy része tényleg mindennek a kovásza. Tehát, hogy kikísérleteznek dolgokat, amik aztán, ha jók, akkor egy részük abszolút beépül a közszínházi működésbe, és szerves részévé válik. Tehát, hogy kit? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy millióknak intitek az igét, hanem pár száz embernek. Most ez veszélyes?
Nyilván, hát te is azért teszed fel így ezt a kérdést, mert te sem azt mondod, hogy te sem érted. Valójában én se értem. Felfoghatatlan, de mégis ez történik. Tehát nem tudom, hogy akik az elmúlt években erről jó esetben gondolkodtak döntéshozói szinten, őnekik mi járt a fejében ezzel kapcsolatban. De valóban én is azt látom, hogy most csak egy gyors zárójel, amit, hogy is mondjam, csak finoman szólva éllel fogalmaztál meg a bevezetődben, hogy hát a Hajduk nem igazán melegedett meg, aha, sehol. Én meglehetősen megmelegedtem, kifulladni nem akartam, kihűlni soha, aha, és mindig is valahogy úgy alakult a pályám, hogy valahogy ez a függetlennek nevezett színházcsinálás az valahogy párhuzamosan, vagy előtérbe került, de vagy párhuzamosan a Kőszínház mellett mindig volt. És ez nem véletlen. Tehát egyszerűen pontosan azért, amit mondasz, mert egyszerűen kell másfajta levegőt is szívni.
Szóval ez serkentéged.
Szerintem igen, egyértelmű.
Föl is tölt, gondolom.
Abszolút, igen. És mint ahogy valóban, én is azt gondolom, hogy lényegében, tehát hogyha a Jurányiba beülsz évad közben egy délután a Jurányi kerthelyiségben mondjuk ősszel vagy tavasszal a fél budapesti szakmát ott találod, mert éppen ott próbálnak, vagy stb. Közínházakból, nem csak függetlenek. Tehát egyre nagyobb volt, és még mindig egyébként, de egyre, tehát hogy nagy az átjárás a kettő között, és kőszínházban is születnek remek előadások, és függetleneknél is születnek nagyon rossz előadások. Ilyen ebben a kérdésben nincs, vagy nincs kérdés ez ügyben. De viszont az, hogy ezek szerintem, én nem értek ehhez, tehát ez már innentől kezdve csak ilyen konyha filozófia részemről, ezek olyan elenyésző összegek ahhoz képest, hogy egyébként a kultúra címszó alatt milyen összegek mennek el, amikről tudunk. Olyan elenyésző összegek, hogy ezek a csapatok...
És azok elenyésző összegek ahhoz képest, hogy milyen összegek mennek el mondjuk persze. A sportra.
Hát akár a sportra, igen, persze. Egyébként egyáltalán nem irigylem a sporttól. Ha foci meccset nézek, akkor így felvillanak ilyen kérdőjelek a fejemben, de
hogy
egyébként...
erre minek ennyi?
Hát
erre
igen,
a
akkor igen, de hogyha nézem most az olimpiát, mint ahogy 4 évvel ezelőtt is, vagy nekünk talán 3 éve volt ezelőtt, akkor meg azt gondolom, hogy hát ez fantasztikus. Úgy szeretném, hogyha ilyen sokan tudnának arról a ragyogó alkotó emberről, akik egyébként vannak, vagy voltak ebben az országban. Szóval én magam sem értem, hidd el, de igazából butaságnak, és ezt is pazarlásnak tartom. Mert vannak olyan alkotók, akik soha nem fognak tudni hosszú távon kőszínházi struktúrában dolgozni. Csak függetlenként. Függetlenként viszont rendkívül értékes a gondolkodásuk és a munkájuk, és amit te is mondasz, hogy igen, egyszer csak, mert egy kőszínházban nyilván, hogyha bemutatót kell tervezni, bizonyos dolgokat nem engedhet meg magának egy intézmény, mert azt, hogy bemutassunk 3 kísérletit egy évadban, bármennyire is érdekes, izgalmas és jósülhet ki belőle, azt nem teheti meg egy kőszínház.
Nem, hát egy zenés színházakat gyártó nagy kőszínház, az max a stúdióiban kísérletezhet, a nagy teremben siket kell csinálni, nincs mese. Majd, hogy nem biztos siker.
Világos, igen, így van. Viszont a függetleneknél pont megtörténhetnek azok a dolgok, mondom, elenyésző pénzekért megtörténhetnek azok, ami egyszer csak valóban 5 év múlva, 10 év múlva teljesen normális lesz egy kőszínházi munkában. Én ezt hasznosnak tartanám, nem pedig haszontalannak.
Na, és akkor, amit szintén a KOF-ban mondtam, ugye hát amire visszautaltál, hogy nem tudsz megmelegedni, miközben mondod, hogy dehogy nem, de ezeket tulajdonképpen mennyit volt egy helyen a leghosszabb ideig?
Katonában 7 évadot.
7? Na,
igen.
Szóval, hogy onnan miért el? Aztán a Vígből miért el?
Mindig mindenki ezt kérdezi, és mindig csak ugyanazokat tudom elmondani. Nézd, én már az a generáció vagyok, amikor mi felvételiztünk a színműre, amikor elkezdtem a pályámat, illetve a nagyjából ezek az évfolyamok, amik akkor végeztek, átalakulóban volt az a gondolkodás, amivel egyébként alapjáraton nincs baj, de egyszerűen nekünk már ez máshogy volt, nekem is konkrétan, hogy leszerződtetnek, vagy leszerződsz pályakezdőként egy színházhoz, és onnan mész nyugdíjba. Ez nagyon sokáig tulajdonképpen ez volt, néha volt valakinek a pályáján egy-egy váltás, átment a Nemzetiből a Madácsba, vagy a Madácsból a Nemzetibe, stb. De nem ez volt a jellemző. Viszont éppen ezért a frissülés címszava alatt, ami majd mindjárt elmondott, hogy ez a mosoly mi volt, mert erre kíváncsi vagyok, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos színházban szerintem az, hogy hosszú távon az ember ne hűljön ki, ne keseredjen meg, legyen kedve 10, 20, 30, 40 év múlva is színházat csinálni, ahhoz kell frissülni. És jó esetben ez meg tud történni egy csapaton belül, egy intézményben, de nyilvánvalóan egy csapat, ha hosszú-hosszú évekig össze vannak zárva emberek, a legjobb szándék ellenére sem fognak tudni egy idő után megújulni.
Nyilvánvalóan vannak ellenpéldák, hát ott van volt osztályfőnököt Hegedűs D. Géza.
Hajaj.
Nem lehet azt mondani, hogy beposhat, Tehát nem, fokozatosan
de nagyon sokat
meg...
mozog.
Igen,
sokat
de,
mozog.
De közben meg hát pályája elejétől ott ekkor a Víg Színházban.
Igen.
És azon belül elképesztő módon tudott megújulni.
Ez így van, ő egy nagyon jó példa, de azért meglehetősen ritka példa. A Géza erre egy csodálatos példa, tehát ezt le a kalappal aláírom. Én azt hiszem, hogy igenis ezt egyszerűen, ezt nagyon sok pályatársam, és nálam fiatalabbak meg végképp nagyon sokat csinálták, hogyha valahol azt érezték, hogy jó, itt most mozdulnom kell, nincs baj, jó helyzetben vagyok, minden rendben, jó esetben, de mozdulni kell, meg kéne nézni ezt a dolgot, ami színház, máshonnan is egy kicsit friss levegőt kell venni, és ha adott esetben, tehát hogyha ezért mondom, hogy ez mostanra már jó pár éve átalakulóban van szerintem az erről való gondolkodás, mert most már szerintem sokkal könnyebben lehet egy társulatvezetővel vagy egy igazgatóval arról beszélgetni, hogy figyelj, nekem most levegőre volna szükségem, nem akarok elmenni, de a következő évadban nem próbálnék újat, hanem dolgoznék egyet vagy kettőt máshol. Ezt így lehet-e? Oké, figyelj, valahogy kitaláljuk. Vagy a következő évadban még kéne, de oda fogunk rá figyelni. Ez szerintem már egy más típusú gondolkodás, és szerintem ez lenne az egészséges.
Na de és akkor nézzük mondjuk a konkrét Víg Színházat, amiről ugye azt mondtad, hogy hát te korábban nem tudtad volna képzelni, hogy ott
ez így van, tényleg.
Aztán az Eszenyi hívott, amitől meghatottál, megmentek oda a Sputnikból is többen.
Hát nem mondom, hogy meghatottam, én amikor az Enikő még akkor a Kódos Operának a bemutatója előtt voltunk, és mondta az asszisztens, hogy kérje az Enikő, hogy menjek fel hozzá. Oké, fölmentem, és persze nagyon, nagyon örültem ennek az ajánlatnak, de mi akkor úgy váltunk el az első beszélgetés után, hogy szeretnék időt kérni, mert szeretnék rajta gondolkodni. Tehát, és akkor gondolkodtam körülbelül egy hónapot.
De mondod valamit, hogy miért akart téged?
Igazából szakmai dolgokat mondott, ő akkor látta előtte például a Heilbronner Katicát, amit ő ugye rendezett Kaszás Attilával.
Annó korábban,
igen. És hát nyilván az neki, és utána mondta is, hogy hát figyelj, hogy hívott a Kovács D. Dani, menjek, nézem meg, de hát én úgy mentem oda, hogy fú, hogy ez tényleg, ebből mi lesz? Hát nyilván, az ember ezt csinálta, neki a szívügye, stb. És aztán nagyon tetszett neki ez az előadás, tehát ez volt az egyik, de mondta, hogy emiatt feltétlenül nem ajánlott volna a szerződést, de nézte a Kódos Opera próbákat, és azt mondta, hogy egyszerűen működik neked ez a színpad. Uh-huh. És hogy te is működsz ezen a színpadon. És mondtam, hogy ez nagyon jó, és én is élvezem, tehát tényleg élveztem, és aztán ameddig ott voltam, nagyon élveztem azt az 1200-as nézőteret és ezt a színpadot, és egyszerűen a szakmai hiúságom döntött végül, mi azt mondta, hogy oké, szabadúszni akartam, egy év múlva is a legrosszabb esetben tudok szabadúszni, nézzük meg a Víg Színházat, a Víg Színház színpada az egy szakmai kihívás. Nézzük meg, hogy valóban tudok egy ekkora nézőtér előtt egy ekkora színpadon működni. Tehát végül egy ilyen szakmai ügy döntött, és szakmai ügy döntött a távozásomról is.
Vagyis?
Az meg konkrétan az volt, hogy a negyedik évadra, amikor ott voltam, tulajdonképpen azt vettem észre, hogy korosztályomból igazából majdnem mindenki eltűnt. Elszerződtek. És miért? A Kovács D. Dani is, aki mint rendező oda szerződött, aha, velem együtt ugyanabban az évadban, ő is elment.
De miért? Tehát Eszenyi volt az ok, mert azt mondtad, hogy ő téged a tenyerén hordott, de ugye az tudható, hogy sokan miatta mentek vissza, és ugye volt olyan például Stoll András, aki azon nyomban, vagy mentek el, és aki azon nyomban vissza
van,
is ment,
igen,
ahogy ő nem. Te ott fölemelted bármi miatt a szavad, vagy ott is az a izé, hogy na, mit mondok majd a fiatnak, hogy miért nem csináltam semmit.
Ja, furcsa ez a mit mondok majd a fiamnak, miért nem csináltam semmit. Igen, érdekes, hogy ezeket hogy fordítod, de igen. Tehát, hogy igen, szakmai dolgokban nagyon is komolyan felemeltem a szavamat, és nem volt emiatt köztünk, tehát, hogy ezt ezt az Enikő nem úgy vette, hogy emiatt ő elkezdett volna haragudni rám.
De olyan, hanem, hogy valakit mondjuk macerált, vagy maceráltak, vagy megalázták, vagy nem tudom, és akkor
vagyunk,
te szóltál,
szóltál,
hogy na hát ezt még se kéne, olyan volt.
Nem volt ilyen, és azért nem volt, és ezt is millió helyen mindig, mikor megkérdezik, akkor mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon mikor mi oda kerültünk, mikor én is oda kerültem, szerintem ahhoz képest, amiket én hallottam, és minden, amit hallok, azt mindig azért úgy igyekszem lefelezni.
Aha.
Pláne színházban. Ugye a színház az gyorsabb, mint az internet, ezt tudjuk. Tehát igyekszem lefelezni. És addigra én szerintem, addigra Zenikő finomodott. Nagyon sok minden. Aha. Nagyon sok mindenre próbált figyelni. Az, hogy mentem be úgy, valóban mentem be úgy a Vígszínházba reggel, ugye 10-től volt próba, de nekem mondjuk csak 11-re vagy délre kellett bemenni. És megyek be, és egyszerűen a portán belépve éreztem, hogy hú, itt most valami nagyon rossz levegő van. De nagyon rossz. Nem is mentem föl az öltözőbe, hanem mentem rögtön az ügyelőpult felé. És már két ember ment el mellettem. Sírva, mi van? Hát, hogy semmi, Enikő balhézott. Jó, de hogy mi? Hát, hogy a műszakkal, hogy valami nem volt úgy, hogy valami nem, de hogy közben meg nem úgy volt, tehát, hogy de úgy volt szerintük, Enikő szerint nem úgy volt. Na most az ilyeneket hámozd ki. Hámozd ki, hogy valakinek rossz napja van, vagy hogy konkrétan egy ilyen esetben mi történt. Ott azután, a délelőtt után a rendezőasszisztens az szerintem vagy ő mondott fel, vagy a Zenikő küldte el. Erre nem emlékszem konkrétan, de ő ilyeneket, amik tulajdonképpen, mert nem veled történik, vagy nem a melletted állóval, aha, ezek tetten érhetetlenek. És azt is tudom...
De ha már a portán érzed, hogy rossz a hangulat, akkor mégiscsak érzel valamit. De ha hát, mondjuk ugyanezt Gábor, az örtényben hát, nem érzed, akkor...
Persze, hogy érzel valamit. Persze, azt érzed, hogy rossz a hangulat. Rossz hangulat az amiatt is lehet, mert egyszerűen irgalmatlanul rosszul megy egy próba.
Aha. Jó, hát
szakmai dolgok miatt is lehet rossz hangulat. Jaj. Nem csak... Tehát nagyon nehéz olyasmit szóvá tenni, amiről csak mindig közvetve, vagy csak hallomásból, aha, tudsz. És aztán telt ez a 4 év, és én nekem is összeállt, mondom, a lefelezésekkel, mindennel, hogy viszont ha már ennyi ember jelzi, és hogyha én azt felezem, negyedelem, abban az is már bőven elég. De mivel az én jelenlétemben, amikor én próbáltam és dolgoztam, akkor nem történt olyan, hogy mellettem konkrétan megalázott valakit,
jó,
egy kollégát, emiatt nem tudsz emiatt szólni. Más dolgok miatt, amikor szakmai dolgok merültek fel, akkor hát akkor nagyon-nagyon komolyan emeltem fel a hangom, és nálam az nagyon messze van az a határ, amikor én...
Az mit jelent, te üvöltesz ilyenkor?
Figyelj, üvölteni nem, nagyon-nagyon keményen beszélek olyankor, de nálam a türelemelvesztés az nagyon-nagyon messze van munkában. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam elveszteni a türelmemet. De valóban ott ez a 4. évben megtörtént.
És akkor most az örkény, az jó? Ahol ugye igazgatóváltás is volt hosszú idő után.
Hát még ugyan, hát volt most hivatalosan, de ugye még gyakorlatilag nem történt, meg illetve történik, ugye folyamatban van. Nézd, de hát azt gondolom, te is tudod, vagy látod, az örkény azért egy nagyon más gondolkodásmódú és szellemiségű színház. Azért a Vígszínházban nagyon komoly nehezítő tényező az a sok-sok hosszú, nagyon komoly évtized, ami annak a hatalmas nagy színháznak, amik a hagyományai. Tehát az egyrésztről pozitív dolog, másrésztről nehezítő tényező is. Az örkény pedig egy teljesen más szellemiségű közeg. És én eddig, hála a jó Istennek, most a mikrofonok miatt nem kopogom le hangosan itt az asztal alján, de nagyon jól érzem magam eddig szakmailag, és hát Ja, hát szabad ilyen érzelmes dolgokat mondani emberileg is.
No, hát akkor kívánom, hogy ez maradjon.
Reméljük a legjobbakat.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm a beszélgetést, Gábor.
És akkor folytatjuk a Szignál, utána művészbejárót a kritikai rovatommal.
Hallójárat. Az egyik fülünkön be, és a másikon is. Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal. Változatlanul Bóta Gábor vagyok. Beszélek az Állatszos Bál előadásáról, ami egy régebbi produkció az Operaházban, de én tulajdonképpen jó ötletnek tartom, és régebben is jónak gondoltam volna, hogy hát tulajdonképpen játszik majdnem egész nyáron, mert hát jönnek a külföldiek, és egyszer mindenki meg akarja nézni, vagy nagyon sokan az Operaházat működés közben, és miért ne láthatnák. És folytatom, ugye múlt héten már elkezdtem, ott voltam több mint egy hétig Gyulán, az erdélyi héten, meg egy kicsit tovább is a világirodalmi héten, és akkor beszélek több előadásról, például egy nagyvárati a padlásról, vagy egy Bohóc kerestetik produkcióról, ami a Várszínháznak a saját bemutatója volt, és három igen jeles marosvásárhelyi színész látható benne, vagy például Arisztofanész Madarak című produkciójának egy modernkori változatáról, na hát amiben mindenkit alaposan kiosztanak, aki hát ugye kizsákmányolni próbálja általában sikeresen az embereket. Jó, hát akkor először legyen az Állatszos... Jó, hát akkor először legyen az Állatszos Bál. Én ideig azt tapasztaltam, hogy a legutóbb ugye a Traviata esetében, hogy így nyaranta dugi van az Operaház, most meglepett, hogy nem is igazán értettem, hogy miért nem. Lehet, hogy az Állatszos Bál mondjuk nem annyira népszerű opera, mint a Rigoletto, ami szintén ugye volt nyári produkció. Nincsenek benne annyira népszerű dallamok, mint mit tudom én, a Herceg áriája, miközben hát Verdinek azért egész, ez is egy egészen pokolian, hát tulajdonképpen populáris, és meglehetősen hát olyan dallamokkal teli, amik akár nagyon komoly és tragikus dolgokat is viszonylag könnyedén hát ábrázolnak és mutatnak be, ami egyébként Verdinek gyakran szokott sikerülni, de hát az Állatszos Bálban aztán különösen. Ugye itt van egy furcsa szerelmi háromszög, hát van egy király, Gusztávó a svéd király, aki szerelmes hát a legjobb barátjának a feleségébe, Améliába, aki hát viszont szereti őt, de közben hát azért egészen odáig nem jut el a dolog, de hát egy nagyon szoros érzelmi kapcsolat alakul ki köztük, és a fél Renátó, ő pedig hát az udvari festő. Azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy végül is egy királygyilkossággal végződik ez az opera, és hát azt nem tudom, tudják-e, hogy hát van bizony valós alapja a dolognak. Tényleg meggyilkolták harmadik Gusztáv svéd királyt, pontosan egy állatszos bálon, Úgyhogy hát ez külön érdekessége a dolognak, ami ebből egyébként volt Verdinek is gondja, mert ugye hát a cenzúrának azért nem nagyon tetszett, hogy királygyilkosságot ábrázol. Hát egy opera, aztán valahogy azért csak átment a dolog. Ebben van mindenféle, ami hát ilyen Verdi is tudta, hogy tetszeni fog az opera nézőknek, tehát van benne áruha, van benne jósnő, aki előre megjósolja, hogy hát tulajdonképpen akivel először kezet fog a jóslat után, hát az fogja őt megölni, és hát bejön a legjobb barát, van éjféli találk a temetőbe, és hát tényleg áradnak a dallamok. Szennai Kálmán vezényelt. Az előadás első részében, főleg az első részében azt éreztem, hogy hát olyan nagyon azért nem indulnak be a dolgok, és olyan kellemes, lagymatag, korrektnek tűnt a produkció, de hát oly nagyon nem ford föl, és ezt aztán a harmadik részre szerencsésen megváltozott a helyzet. Pataki Adorján volt a svéd király, Renátó ugye a barátja Mókus Attila, Amélia feleségem is Adrián, a jósnő Viederman Bernadett, és van egy tulajdonképpen egy Oscar nevű, hát ilyen tulajdonképpen apród, aki hát egy ilyen hírhozó, hírvívő, egy nagyon kedves szereplő, pedig Kapi Zsuzsanna, és a végére meglehetős siker lett, tehát úgy olyan kicsit ezzel a ilyen éppen, hogy háromnegyed házzal olyan vesztetve, lagymatagon induló előadás fokozatosan jött fölfelé, és a harmadik felvonás már egészen izzó és helyenként elementáris volt, és hát fölvet egy rakat kérdést barátságról, becsületről, ugye ez a király vívódik azért rendesen magával, hogy mit csinálhat királyként, mit csinálhat magánemberként, a kettő az hogy keresztezi, üti, segíti, netán nagyon is nem segíti egymást, és hát nyilvánvaló itt bejön sok minden, hogy hát mennyire kell fölkapni a vizet azon, hogyha hát Istenem, megtörténik egy félrelépés, itt ugye Renátó iszonyúan fölkapja. Hát ez manapság, amikor már a nyitott házasság intézménye is hát létezik, akkor nyilvánvaló nem ennyire egyértelmű, hogy emiatt ugye ölni muszáj, de a felhorgat indulatokról abszolút tud szólni ez az olasz vendégrendező által rendezett produkció, arról, hogy milyen, amikor valaki elveszti az eszét valami miatt, és hát már képtelen uralkodni magán, és már nem az agya dolgozik, hanem a zsigerei, és ugye erre a zene nagyon alkalmas, hogy ilyen egészen elvadult és elszabadult érzelmeket ábrázoljon, és hát megint szól egy nőről is, aki hát két ember között vívódik, és hát ez azért elég mindennapos manapság is, és tulajdonképpen hát egyiket se akarja olyan nagyon megbántani, de hát mit csináljon, hát ő szereti ezt a másikat is, ahogy hát a férjét is szereti, a mondjam magam, hogy és hát akkor most mi is legyen. A vége egy elég szép ünneplős befejezés volt, tehát azok, akik ott voltak, azok szerették ezt az előadást. No, akkor beszélek a Gyulai Várszínházról, ahova én nagyon-nagyon régen járok. Ez ugye valaha a Nemzeti Színháznak volt a lerakata, ahol hát ilyen veretes drámák mentek, aztán hát nagyon megváltozott, amikor Gedeon József került oda, és hát akkor az érre, és akkor ő hát hozott ilyen egészen világszínvonalú nagy, akár fesztiválnyertes külföldi produkciókat is, meg egy olyan jazzfesztivált csinált, amin hát szintén egészen nagyszerű együttesek jöttek. És aztán hát sajnos nagyon ideje korán, úgy 60 éves lehetett, amikor meghalt, és akkor sokan nem tudtuk, hogy jaj, mi lesz, és akkor jött Elek Tibor, aki alapjában véve irodalomtörténész, és rengeteg mindent továbbvitt, megőrzött minőséget. Ha el is maradt ez a Shakespeare hét, vagy Shakespeare fesztivál ezekkel a nagy külföldi előadásokkal, meg jazzből se sok maradt, hát és külföldiek hát ugye már nem jönnek, de nagyon jól válogat magyar produkciókat, és hát kitalálta ezt az erdélyi hetet, amiben mindig van saját produkció is, és több mindent hív, hát egész évben járja az országot, meg a határon túli színházakat, és akkor egy ilyen széles melítésű válogatást csinál, és hát mellé ott van Gyula, ami hát egy nagyon szép kis város, és nem mellékesen, hát ott van a strandja, ami hát ugye napközben nagyon jó megélvezhető. A Bohóc kerestetik a saját produkció, ez három marosvásárhelyi színész jutalomjáték, a lényegében Széles Ferenc, Györfi András, Kárp György, akik nagyon-nagyon sok minden végigjátszottak, és a Matej Visnyiec, tehát egy ilyen abszurd, amúgy román származású Franciaországban élő írónak a darabja. Annyi, hogy előttünk tulajdonképpen ez a három kiérdemesült bohóc jön egy bohóc válogatásra. És zárva az ajtó, soha nem fog kinyílni. Tehát megalázzák őket, és ott közben egymást tépik, fényezik, egymással rivalizálnak, és közben hát fejfelé kicsit a pályájuk, az életük, a reményeik, a reménytelenségük, meg hát, hogy egyáltalán mennyire van szükség még rájuk. Ugye természetesen azon kívül, hogy cirkuszról van szó, hát leginkább színházról van szó, nyilvánvalóan áttételesen. Béres László rendezte az előadást, aki amúgy Kolozsvárot egy hihetetlenül jó hegedűs a háztetőt csinált pár évvel ezelőtt, és ez tényleg egy jutalomjáték, gyönyörű jelmezekben, tehát csodásak ezek a bohóc ruhák, meg nagyon izgélyen ruhák is rikítóak, miközben olyan finoman és gondosan megcsináltak rikító hajak, és mindenféle van. Ugye hozzá. Én szerintem többet lehetne egy kicsit nevetni, ami több gyulai várszínházas produkcióra is érvényes. Én értem én, hogy most ezek visszamerengenek, meg kisé búskomorak, meg minden. De akkor is bócokra van szó, akiknek az a lényegük és az hivatásuk, hogy nevettetnek. Nem azt igényelném, hogy bóc tréfák sorozatát mutassuk be, de hát, hogy a Fellini bohócain, és miközben olyan ágybor szövettek, és búsmosolyúak, sokat lehet nevetni, hogy Chaplinről már ugye ne is beszéljek. Hát itt is ezt igényelném. De az elmélázás egy életen, és hát a közeli halálom, meg hogy hát mi marad ebből a pályából, az azért tulajdonképpen abszolút megvan. Elek Tibor, ugye az igazgató volt a dramaturg is. Van egy Madarak nevű produkció, ez a Temesvári Csiky Gergely Színház előadása. Itt is azt mondom, hogy jobban kéne nevetni, ugye ez a modernkori Arisztofanész változat, Kokan Mi a Denovics, aki hát nem először dolgozik a Temesvári társulata, ő írta, rögtön maga kapásból meg is rendezte. Itt nagyon erős felhorgadások vannak, tehát nagyon erős düh van ebben az előadásban, rengeteg mozgással, zenével, énekkel, és érződik a társulaton, hogy sok mindenből elege van, és hát ezt abszolút ki akarja adni magából, és itt mindenkit kiosztanak, tehát a politikusokat épp úgy, mint mit tudom én, a papkokat, vagy a biztosítókat, akik úgy érzik, hogy hát meg akarják fejni sok tekintetben méltatlanul, és hazugságokkal, félre információval az embereket. Vannak nagyon jó figurák, vannak izgalmas, jól megkoreografált csoportmozgások, de közben egy kicsit monotonná válik a dolog, mert ez az állandó, elkeseredett dű egy idő után egyszerűen hát fárasztóvá, és bizony nekem hát némiképp unalmassá is válik. Ugye állítólag Brecht mondta, ha nem ő mondta, akkor is nagyon jó a mondás, hogy csak nevetek az olyan színházon, ami nem lehet nevetni. Ugye hát Shakespeare ezt pontosan tudta, hogy a Macbethbe betett egy kapust, és közvetlenül véres gyilkosság előtt az halálra rögteti az embereket, mintha ugye bohóc tréfa lenne, de hát gondoljanak sokkal közismertebb Hamleti sírásokra, akik hát ott a végkifejlet előtt még azért meglehetősen humoros perceket is szereznek. Tehát, hogy erre figyelni kéne, tehát nem lehet eldrámázni azt, amiben humor is megcsillan, és hát ebben a hibába esett a Boszorkány című produkció, ami hát Móricznak egy életében még be nem mutatott darabja alapján készült, a Kasztás Attila Színház és a Spektrum Színház előadása, hát koprodukciójában, Török Viola átdolgozásában és rendezésében, és itt is az, hogy nincsenek érzelmi amplitúdói, közben hát ugye a Boszorkány a címszereplő, az Bátori Anna, akiről hát lehet tudni, hogy Bethlen Gábor fejedelemmel, hogy úgy mondjam, érzékenyen találkoztak egymással, és hát ugye később aztán őt minősítik Boszorkánynak, ami hát végzetes lesz a számára, és hát ugye jön a pap, aki hát ugye a kivégzését követeli Szarvas József személyébe, Bethlen Gábor, Bogdán Zsolt, hát aki egészen kiváló kolozsvári színész, Bátori Anna a felesége, Csutatk Réka, mármint hogy civilben a felesége. Tehát az egész itt is monotonná válik, fennen, ünnepélyesen, gyakran merev arccal mondják, és az ember belefárad, miközben ebből egy nagyon élettel teli előadást lehetne csinálni, miközben az egész erdélyi hét azért összességében nagyon színvonalas, és én minden évben megyek, és mindig megéri Gyulára menni. Hát akkor ez volt ma a művészbejáró az első részben Hajduk Károllyal, a kiváló színésszel, a második részben a kritikai rovatommal, a hangpult mögött Túri Lajos ült, én Bóta Gábor voltam, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.